az operatív törzs üléséről jött Orbán Viktor miniszterelnök ide a stúdióba. Mik a legfrissebb adatok? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Az operatív törzs így kora reggelente áttekinti a helyzetet. A pillanatnyi helyzet is érdekes, de engem mindig az érdekel, hogy mi lesz, mert azt kell néznem, hogy az egészségügyi rendszerünk teljesítő képességének a határát mikor érjük el. Most azt tudom mondani, hogy november 21-én a mi elemzésünk szerint kell majd 2240 intenzív ágy. Az intenzív ágy olyan, ahol, amihez van lélegeztető készülék, és ahol a bajban lévő emberek vannak, és hát az már nehéz helyzet. A kormány sem kiméri egyébként, meghalt az egyik főtanácsadóm, Szőcs Géza, koszorús költőnk, Isten nyugasztalja. Tehát a helyzet azért komoly. Ugye most mindenkinek van valamilyen tapasztalata, már nem csak az újságokból értesül, tehát elérte a családot, munkatársat, rokonokat, és van, ahol könnyebben vészelik át, de ne tévesszen ez meg senkit, hogy a családjában mondjuk a fiatalabbak gyorsan és könnyen estek át ezen a járványon, mert mint a mi esetünk és Szőcs Géza barátunk esete is mutatja, azért ez egy súlyos dolog, és ebbe bele lehet halni, és a környezetünkben, immáron a kormány környezetében is ez napi tapasztalat. Tehát november 21-én kell ez a 2240 intenzív ágy, és december 10-én pedig szükségünk lesz majd 4480 intenzív ágyra, az ehhez szükséges mennyiségű ápolónőre, orvosra, segítőkre, és így tovább. Itt van nagyjából a teljesítőképességünk határa, mert ez a december 10-i adat, ahhoz tartozik olyan 30-32 ezer ember, aki kórházi ágyon fekszik, és abból 4480 lesz majd az intenzív ágyon fekvő. Ezt még tudjuk tartani, de ma hoztunk döntéseket, hogyha túlmegy a fertőzés ezen a határon, akkor is legyenek kijelölt helyek, ahol képesek vagyunk megfelelő orvosi ellátást adni, ha kell, akkor a kórházakon kívül is. Ezért aztán a számok miatt a napokon belül, sőt órákon belül döntés születhet a halasztható, kockázat nélkül halasztható műtéteknek az átütemezéséről annak érdekében, hogy egyre több ágyat tudjunk felszabadítani. Ezt már egyszer csináltuk tavasszal is, erről mindig van egy vita, hogy akkor hogyan kell ezt kockázat nélkül, vagy annak a minimalizálásával megtenni. Ez egy szakmai döntés, tehát nem politikai kérdésről van szó, majd mindig megmondják nekünk a járványügyi szakemberek, hogy mikor milyen műtéteket és beavatkozásokat érdemes és szabad átütemezni. Alaposan elemeztük az elhunytaknak a statisztikáit, és azt látom, hogy a meghaltak átlag életkor az 76,1 év. Tehát 76 év fölött vannak valamivel. Az elhunytak átlag életkora itt található. Ez azt húzza alá, fiatalokhoz szólok újra és újra és újra, hogy ne keverjék össze a fiatalok a saját egészségügyi állapotukat a szüleik meg a nagyszüleik egészségügyi helyzetével, mert amit ők akár leráznak magukról, mint kutya a vizet, vagy kisebb megpróbáltatással túl vannak rajta, az elviszi a szüleiket meg a nagyszüleiket, vagy elviheti. Tehát nagyon kérek minden fiatalt arra, hogy ne csak magára, hanem a szüleire és a nagyszüleire is gondoljon, hiszen a meghaltak a fertőzésen, meghaltak átlag életkora 76 év fölött van, és a nem pótolhatók a szüleink meg a nagyszüleink. Amikor még megvannak, akkor az olyan természetes érzés, amikor az ember árván marad, akkor megérzi, hogy ez egy pótolhatatlan veszteség. Tehát itt figyelmet, fegyelmezettséget és belátást szeretnék kérni a fiataloktól. Ha a fertőzésnek a település szerkezetét nézzük, akkor a mai jelentésben azzal szembesültem, hogy van Magyarországon 3230 település, és már csak 700 olyan településünk van, ahol nincs jelen a járvány. Az összes többi helyen megjelent. 98 óvodát kellett bezárnunk, van 7 olyan iskola, ahol elrendeltük a szünetet, ott semmiféle oktatás nincs, tehát nem tudták megszervezni a digitális sem, tehát 7 iskola diákjai oktatáson kívül vannak most. Van 23 olyan iskolánk, ahol távoktatás van, tehát bezártuk az iskola épületet, de távoktatás van, és van 78 olyan iskolánk, ahol vegyes oktatás zajlik, fizikai jelenlét is van, meg digitális is. Megpróbáljuk nem bezárni az iskolákat, ameddig csak lehet.
A WHO is ezt javasolja.
Hát mindenki ezt javasolja, tehát a ugye fölméréseket is végzünk rendszeresen, próbálom szondázni a vélemény alakulását, meg volt egy nemzeti konzultációnk is, tehát mindenki azt szeretné, hogy ameddig lehet, tehát az észszerűség határáig tartsuk nyitva az iskolákat, 7 hét van hátra a szünetig, a téli szünetig, addig kellene kibírni, nem olyan egyszerű mérlegelés ez, a tegnap is hallgattam meg professzorokat, ma meg az operatív törzsen egészségügyi szakembereket is, ugye ha bent vannak az iskolában, akkor valami fajta rendezett kontrollat vannak a diákok, középiskolásokról beszélek. Ha nincsenek benne az iskolába, ismerve őket, meg visszaemlékező saját fiatalkorunkra, az nem azt jelenti, hogy otthon fognak maradni. Tehát azt kell mérlegelnünk, hogy az iskolában kontroll alatt tanulás jelente nagyobb járványügyi kockázatot, vagy pedig az, hogyha azt mondjuk, hogy ne is jöjjenek be, és akkor lesz, ami lesz, és nem tudjuk mi. És még egyszer mondom, hát a biológia működik, és ilyenkor ebben az életkorban az ember megy. Úgyhogy nehéz dilemma ez, de folyamatosan értékelik a szakemberek ezt a kérdést, és tesznek javaslatot a döntésekre. Úgy van egy másik vita, hogy hogyan kell beszélnünk a járványról. Ugye egyre több olyan orvossal beszélek, aki azt mondja, hogy ha nem is pontosan ezt a kifejezést használja, hogy rá kell ijeszteni az emberekre, hogy a helyzet komolyságára rádöbbenjenek. De én nem szeretném ijeszgetni a magyarokat. Nekem másképpen van a magyarokról. Nem kell őket megijeszteni. Őszintén is komolyan kell beszélni. Tehát a helyzet nehéz, egyes helyeken súlyos, ugyanak az esélyeink jók, képesek vagyunk arra, hogy kezeljük a helyzetet, és hősiesen dolgozó, megismétlem újra és újra, világszínvonalú orvosaink és ápolónőink vannak. Miután tavasszal semmink nem volt, mikor a járvány beütött, és mégis sikerült, mert összefogtunk, most ősszel, amikor már mindenünk van, mert fölkészültünk a nyáron, ha összefogunk, és betartjuk a szabályokat, és támogatjuk egymást, akkor újra együtt, de csak együtt, újra sikerülni fog. Ez nagyjából az a jelentés, amit az operatív törzstől ma reggel kaptam.
A múlt héten azt mondta, hogy hétfőtől új világ jön, mert hogy szigorításokat vezetnek be. Van-e tapasztalat arról, hogy ez valóban meghozta az eredményt, illetve mondják-e a szakemberek, akár a járványügyi, akár az egészségügyi szakemberek, hogy újabb szigorításokra lenne szükség?
Folyamatosan mérlegeljük a szigorításoknak a lehetőségét. Egyébként azt gondolom, hogy nagyot változott a világ hétfő óta. Tehát látom a maszkviselés szabályának az általánossá tétele után, hogy betartják az emberek. Azt nem állítom, hogy mindenki. Azt sem mondom, hogy minden intézmény betartja, de jobb az arány, mint amire számítottam. Meg azt megértették például a boltok, meg egyéb intézmények, szórakozóhelyek, éttermek működtetői, hogyha nem tartják be a szabályokat, akkor egyetlen választásunk marad, hogy bezárjuk. És nem fogunk habozni. Van hozzá elég rendőri kapacitásunk, az ellenőrzések szúrópróbaszerűek, de folyamatosak, és abban a pillanatban, ahol úgy látjuk, hogy nem tartják be a szabályokat, be fogjuk zárni a mozit, a színházat, az éttermet, mindent bezárunk, ahol nem tartják be a szabályokat. De ez úgy látom, hogy még egyszer mondom, őszintén és komolyan kell beszélnünk egymással, ezt az emberek megértették. Tehát van egy kis lendriánság általában a magyar állam működésében, ez a történelmi tapasztalata az embereknek, hogy hát nem mindig kell teljesen komolyan venni azt, amit az állam mond. Most mindenkit kérek, hogy ezt a rossz szokásunkat, mi magyarok, ezt tegyük félre, most komolyan kell venni. De hétfő óta úgy látom, hogy ez exponenciálisan nő ez a gondolkodásmód és magatartás, hogy igen, ez most egy olyan szigorítás, egy olyan intézkedéssorozat, amit nem csak kihirdettek, nem csak érdemes komolyan venni, hanem nincs más választás. Komolyan kell venni. Vagy betartják, vagy nem. Ha nem tartják be, zárunk. Na most mindig van egy mérlegelése annak, hogy mit és hogyan kell zárni. Van egy primitív gondolkodásmód, ezt én igyekszem elkerülni, bár csábító, hogy úgy állítsuk fel a kérdést magunknak, hogy most akkor egészség vagy gazdaság. De én nem osztom ezt a külön egészség, külön gazdaság megközelítést, nem is szeretnék ebbe a csapdába belépni, ember van. Az embernek van egészség, az embernek van gazdasága, az embernek egészségesnek kell maradni, ha beteg meg kell gyógyítani, közben meg élnie kell, valamiből élnie kell, el kell tartani a családját, el kell tartani a gyerekeit, enni kell adni nekik, pénzt kell keresni, dolgozni is kell. Ez nem gazdaság versus egészségügy, a teljes embert kell nézni és az egész életet. És ennek megfelelően kell meghozni a döntéseket, hol egészségügyeket, hol gazdasági természetűeket, de amire koncentrálunk, amit nézünk, amit szem előtt tartunk, az mindig a teljes ember, annak az egész élete. Nincsenek matematikai szabályok, társadalomismeret, emberismeret, filozófiai meggyőződés, emberszeretet, keresztény kultúra, ezek segítenek bennünket a döntéseinkben a szakmai, hideg, racionális szakmai vélemények mellett. De itt emberi döntéseket kell hozni, nem csak emberi életekről döntünk, hanem a vezetői döntéseink is most emberi döntések.
A kormány benyújtotta a parlamentnek a rendkívüli jogrendről szóló javaslatát. 90 napra, 3 hónapra kér felhatalmazást a kormány. Hogy látja most, hogy van határidő, ugye szemben a tavaszi kéréssel? Ellenkezni fog az ellenzék?
Miért került erre sorra? Végig néztem az elmúlt 2 hétben azt a parlamenti vitát, ahol azt kértük, hogy a szabályokat be nem tartók, tehát maszkot nem hordók, egészségügyi távolságot nem tartók esetében szigorúbb büntetéseket lehessen kiróni. 2 hétig tartott ez a vita. Holott nekünk azonnal kellett volna, hogy az intézkedéseinket, illetve azok be nem tartásának a következményeit szigoríthassuk és feszesebbé tessük. A vita 2 hétig tartott, és 2 hét után nem szavazta meg az ellenzék a szigorítást. Most ennek így nincs értelme. Tehát én, ugye mi a szabadságharcos nemzedékhez tartozunk, tehát a parlament nekünk szent. Volt kommunista parlament, az nem parlament volt, hanem valami gyülekezet. Ami most van, ez a választott demokratikus népképviselete számunkra szent. Tehát én a parlamentet kikerülhetetlennek tartom. Ez egy alkotmányos, parlamentáris világ, amiben mi élünk. 30 éve vagyok parlamenti képviselő, megtanultam tisztelni minden hibájával együtt is a magyar parlamentet. De vannak esetek, amikor gyors döntésekre van szükség. És a parlamenti menetrendnek a lassúsága, különösen, hogyha az ellenzék nem segít, sőt nem csak, hogy nem segít, hanem hátráltatja a védekezést, akkor súlyos következményekkel járhat. Ha a járvány gyorsan terjed, akkor gyors döntések kellenek. Ezért, bár a parlament ülésezni fog, persze majd megint a nyugati világ, tehát a libernyák világban majd megint mondják, hogy diktatúra, bezártuk a parlamentet, ez nem igaz, a parlament folyamatosan ülésezni fog, folyamatosan tárgyalni fogja az elékerülő törvényjavaslatokat, de a parlament ülésezésével párhuzamosan megvan a joga a kormánynak arra, hogy olyan kérdéseket is eldöntsön, amelyet a normális esetben egyébként csak törvényen lehetne szabályozni. Ez a rendkívüli jogrend. 90 napra kértük, nem azért, mert az ellenzék a múltkor azt mondta, hogy kér egy határidőt, hanem múltkor is azért döntöttünk határidő nélkül, mert nem tudtuk, hogy mikor lesz vége a járványnak. És nem tudtuk, hogy mikor van vége a bajnak, akkor nem kell határidőt kötni a jogosítványaithoz. Most azonban látjuk. Nem mondom, nagy esküt még nem teszem le, de az alagút végét azt látjuk, egyre megbízhatóbb híreink vannak a vakcinákról. Az európai vakcináról, ott minden vakcinafejlesztési programban részt veszünk, a kínai, az orosz, izraeli vakcináról is megbízható híreink vannak, tehát be tudjuk lőni az időtávot. Ezért mondjuk azt, hogy 90 nap múlva más lesz a helyzet, mert valamilyen vakcina valamilyen mennyiségben rendelkezésre áll. Majd akkor döntünk, ha meg kell hosszabbítani a rendkívüli jogrendet 90 nap után, ha szükséges. De most úgy látom, hogyha jó szél fúj, jó szerencse van, és a Jóisten is megsegít bennünket, akkor ez a 90 nap elegendő lesz. Ezért mondunk most 90 napot.
A múlt héten a megdöbbentő francia terrortámadásról beszéltünk. Most eltelt egy hét, és itt van a bécsi terrortámadás, ami hétfőn történt, és megdöbbentő, mert ugye a magyar határtól, Hegyeshalomtól 75 kilométerre van az osztrák főváros. Ott történt.
Soprontól meg csak 31 néhányra, ha jól számolok. Tehát ez már itt van a hónunk alatt, vagy ez már a szomszédba történt. Nem is a szomszéd országban, hanem lassan a szomszéd faluba, vagy a szomszéd városba. Nézze, most a járvány köti le a gondolatainkat, az igazság. De ezek a figyelmeztető lövések, ezek a merényletek, ezek figyelmeztető lövések, emlékeztetnek bennünket arra, hogy a járványon kívül másfajta veszélyek is fenyegetik az európai embereket. Tehát egyszerre kell most a kormánynak döntést hozni mondjuk arról, hogy ingyenes a parkolás, meg hogy mondjuk a tömegközlekedési járatokat, azokat sűríteni kell a csúcsforgalomban, meg rendelkezni arról a terror éjszakán, hogy a TEK azonnal vonuljon ki oda az ország határa, és a szükséges antiterrorista akciókat, szűrési rendszert, mi egyebeket vezessen be. Most ilyen idők vannak, tehát hol a várvány, hol a terroristák. Most is ezt tette a TEK egyébként, amiért hálás vagyok, hogy a lehető leggyorsabban álltak az emberek rendelkezésére, és tették a dolgukat. Megnyugtató volt, amit tapasztaltam. Most azonban, tehát itt ez a régi új fenyegetés a járvány mellett. én mindent megtettem annak érdekében, hogy Európában, ahol csak lehetett, elmondjam, hogy vegyék le a szemellenzőt. Tehát az a gondolkodásmód, hozzáállás, amivel a migrációt sok ország vezetője szemléli, az öngyilkosság. És kérek mindenkit, hogy lássa be Magyarországon is és külföldön is, hogy Európa jövőjének szempontjából a bevándorlás az nem megoldás, hanem maga a probléma forrása. Tehát miközben sokan azt gondolják, hogy bevándorlással megoldanak valamilyen problémát, munkaerőhiány, demográfiát, vagy esetleg a sokszínűség gyönyörködtet és még szebbé is teszik az országokat, akik ilyeneket gondolnak, a bevándorlás semmit nem old meg, de maga lesz a baj forrása. Most Magyarország nem szeretne belelépni ebbe a csapdába, ezért hát küzdünk. Ugye most legutóbb megint kötelességszegési járást indítottak velünk szemben, pont amiatt, amiből a baj lett most Bécsbe, meg baj lett korábban Párizsban, Franciaországban. Miről van szó? Ugye a magyar rendszer nem teszi lehetővé, hogy egy migráns belépjen Magyarországra, itt adja be a menekültügyi kérelmét, majd az európai szabályok miatt egy idő után, mint a többi ország, is ki kell őt engedni. Nem lehet őrizetbe tartani, és akkor megindul Európába. És akkor eljut mondjuk Nizzába, mint legutóbb is történt. A magyar rendszer olyan, hogy menekültügyi kérelmet a bennünket körülvevő ország nagykövetségei lehet beadni. Azt elbíráljuk, aztán megmondjuk, hogy jöhet vagy nem. És ha nem jöhet, akkor nem jöhet, nem léphet be. Ez egy jobb rendszer, ezt a brüsszeli blablába a külső hotspotnak nevezik, hogy kívül kell tartani az elbírálásig a kérelmezőt, és csak ha megadtuk az engedélyt, akkor léphet be. Így lehet elkerülni, hogy 100 000 szám legyenek bevándorlási kérelmük elbírálása alatt álló migránsok, akik majd vagy igen, vagy nem választ kapnak, de közben szabadon mozognak és cselekednek Európában. És lesznek egyébként a terrortámadások elkövetői is. Ezt mindenképpen meg akarjuk akadályozni. Ez a mi szabályunk. Ez Brüsszel megtámadta, és mármint a bizottság, a brüsszeli bürokraták ezt megtámadták, és a brüsszeli bürokraták támadása oda vezetett, hogy most egy bíróság elé kell mennünk. Majd lesz valamilyen döntés. Mindenesetre küzdünk most a jog eszközeivel, és nem változtatunk a gyakorlaton. És nem is nagyon fogunk, azt hiszem. Most így áll a terrorhelyzet. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy Magyarországnak olyan történelme van, amely viharos ugyan, de komoly tanulságokat hordoz a számunkra. Ugye ez egy keresztény ország, akkor is, hogyha nagyon sok ember elvesztette a közvetlen élő hitbéli kapcsolatát a Jóistennel, meg nem tartozik keresztény közösséghez, se protestánshoz, se katolikushoz, se zsidó közösséghez. De ennek ellenére ennek az országnak a kultúrája keresztény. És pontosan tudjuk, hogy ennek a kultúrának van egy kisugárzása, amely nem tűri a terrort, nem tűri az erőszakot, nem engedi, hogy bárki elvehesse más embernek az életét. És ez a kultúra rendezi be a mi életünket. Ezért élünk békében, és ameddig lehet biztonságban. És nekünk az a dolgunk, a kormánynak az a dolga, hogy ezt a békés, biztonságos állapotot, amit csak a keresztény kultúra tud a számunkra garantálni, ezért fönntartjuk. Ezért a biztonságunk érdekében is kell védenünk a keresztény kultúrát, ezért is került bele az alkotmányba, és ezért kötelessége a kormánynak a keresztény kultúra, és azon keresztül a béke, a biztonságvédelme Magyarország területén, és ebből egy ottányit sem fogok engedni.
Az Európai Parlament a héten a német Soros elnökséggel egy ilyen előzetes megállapodást kötött arról, hogy mégiscsak jogállamisági kritériumokhoz fogják kötni a kifizetéseket az elkövetkező 7 éves költségvetés keretében, illetve most a gazdasági segítségcsomagban. Mi erről a véleménye?
Az a véleményem, hogy Magyarországon is és Európában is minden felelősen gondolkodó politikusnak, de talán minden embernek is elsősorban a járvánnyal kell foglalkoznia. Tehát a politikai és ideológiai vitáknak nincs szezonja. Ezek lehetnek fontosak, ezt nem tagadom el, filozófiailag izgalmasak is, de ezeknek nem most van az idejük, most baj van. Az európai gazdaság fejreállt, talpára kell állítani újra, és a járvánnyal szemben meg kell védeni az embereket, ma ez számít. És ezért azt gondolom, hogy az a feladatunk, hogy minél gyorsabban juttassuk el, most pénzről beszélünk, és a gazdasági válságkezelő csomagról, meg a költségvetésről, minél gyorsabban eljuttassuk a szükséges forrásokat azokhoz az országokhoz, amelyek már térden állnak, vagy legalábbis nagyon komoly bajban vannak. Itt a déli országokról beszélünk elsősorban. Magyarországot ez kevésbé érinti, mert Magyarországnak a következő két évhez szükséges, a gazdaság működéséhez szükséges források, pénzügyi források a következő két évre rendelkezésre állnak. Akiket érint a halogatás, a fölösleges politikai viták okozta időveszteség, azok a déli államok. Ezért a vitákat félre kell tenni, és a pénzt oda kell adni azoknak, akiknek szükségük van rá, hogy kisegíthessék a gazdaságukat, meg a saját állampolgáraikat abból a gazdasági bajból és katasztrófából, ami felé egyébként tartanak.
Igen ám, de a fukar államok lehet, hogy megteszik majd Magyarországot vagy Lengyelországot bűnbaknak, és ezt mondják a déli tagállamoknak, hogy lám, azért nem kapjátok meg a segítséget, a közvetlen pénzügyi segítséget, mert ez a két állam nem hajlandó elfogadni ezt a kritériumot.
Hát csúnya, magyar nyelv szempontjából csúnya, de pontos válaszom erre az, hogy szokva vagyunk. Tehát az, hogy hol, ki, mit mond rólunk, nézze, én már túl vagyok azon, eladósorban lévő lányokat ez izgathatja, de én már ezen túl vagyok. Tehát, hogy hol, ki, mit mond, meg Soros Györgynek a tenyeréből etetett újságírók, meg politikusok mit mondanak, hát ez, ha megengedi, nem, minden tiszteletem ellenére is, hát olyan nagyon nem hoz lázba, vagy nem okoz álmatlan éjszakákat. Teszem a dolgomat, az kész, akármit is mondanak. Magyarország nem zsarolható ország természetesen. A jogállami vitáról pontosan tudjuk, hogy bár a szó ezt sugallja, hogy jog, ez nem jogi vita, ez egy politikai vita, és a politikai viták mögött Európában mindig a migráció húzódik. Meg Soros György 4 éve elmondta, leírta, olvasható, hogy ne adjanak semmilyen költségvetési támogatást azoknak, akik nem engedik be a migránsokat. Pont ez ilyen egyszerű. Nem fogjuk beengedni a migránsokat, ami pénz jár nekünk, ahhoz hozzá fogunk jutni, a következő két évhez szükséges forrásaink pedig rendelkezésre állnak, a déli államokat pedig meg kell segíteni, és oda kell nekik adni a pénzt, amilyen gyorsan csak lehet.
Amerikában elnökválasztást tartottak, még nem tudjuk a végeredményt. Mi a véleménye arról? Nem furcsa, hogy a szabadság földjén Amerikában 1000 szám szavaznak halott emberek nevében?
Hát nézze, először is adjuk meg a tiszteletet az Egyesült Államoknak, és ne esünk abba a hibába, amiben ő néha bele szokott esni, hogy minősítget másokat, mondjuk Magyarországot. Bár Trump elnök ettől tartózkodott, de a korábbi demokrata kormányzatoktól ezen volt idegen. Hogy úgy tekintettek Amerikára, mint hogy morális mércére, és erről a magaslatról beszéltek másokkal, másokhoz, másokról. Ennek most vége van, tehát egy ilyen választás után azt hiszem, hogy ezt a igény zárójelbe tehetjük, akárki is lesz az elnök, tehát ne viccelődjünk. Ha olyasmi történnének Magyarországon, mint amik most ott, akkor itt, hát nem is tudom, leszakadt volna az ég. Tehát ez elképzelhetetlen. De nem akarjuk minősíteni az Egyesült Államokat, mert az ő dolguk, az ő vezetőjüket. Ők választják meg az amerikai nép vezetőjét, az amerikai polgárok választják meg. Ebben mi nem tudunk beleszólni. Egy dolgot tudunk tenni, meg is szoktuk tenni, világosan elmondjuk a véleményünket az amerikai-magyar kapcsolatokról. És itt az a helyzet, hogy Trump elnök egy olyan elnök, aki Magyarország barátja. A magyar külpolitika arra épül, mióta én vagyok érte felelős, hogy barátokat gyűjtsünk a világba. Tehát mi nem ellenségeket gyűjtünk, ezért nem is minősítgetünk senkit. Nem akarunk sem morális, sem politikai ítészek lenni semmilyen ügyben. Minden ország szuverén, majd elrendezi a saját dolgát, ez alapvetően a saját népükre tartozik. Azt tudom mondani, hogy mióta Trump elnök vezeti az Egyesült Államokat, az magyar-amerikai kapcsolatok a valaha mutatott legjobb formájukat futják. Ez nem volt korábban így. Csak 2015 óta, azt hiszem 16-ban lépett hivatalba az elnök úr, 15-ös adatom van, azóta 20%-kal nőtt a két ország közötti kereskedelmi termékforgalom. Működik Magyarországon 1700 amerikai vállalat, és ez több mint 100 000, ez az 1700 vállalat, több mint 100 000 magyar embernek ad munkát, tehát ennyi családnak biztosít kenyeret. Ha megnézzük az 50 legnagyobb világban jegyzett nagy amerikai vállalatot, abból 40 Magyarországon is működik. Most a napokban távozott Konstantin nagykövet úr kiváló munkát végzett az Trump elnök támogatásával, és fellendítette az amerikai-magyar kapcsolatokat. Ezt kellene valahogy megőriznünk a jövőben függetlenül a választás eredményétől. Én ezért mindig is Trump elnök úr mellett álltam. Az eredmény meg lesz, amilyen lesz. Az amerikai nép joga, hogy eldöntse, hogy ki kormányozza Amerikát. Zárójelben mondom, az meg a magyarok dolga, hogy kik és hogyan kormányozzák Magyarországot.
Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.